Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a következő közel fél órában a múlt héten elkezdett interjút folytatjuk Márkos András atyával, a tehetik tartsanak velünk.
Egy nagyon lelkemnek nagyon nagy melegséget adó emlék az, hogy januárban, 81. januárjában, amikor készültem, hogy na megyek Vajdahunyadra, két hétig otthon voltunk vakáción, és ebben a vakációban édesanyám egyszer csak egy este azt mondja, hogy fiam, volna egy komoly beszélgetésem veled. És mondom, jó van, hallgatlak, édesanyám. Azt mondja, fiam, úgy döntöttem, hogy én, ahogy ő mondta, átállok katolikusnak. Mondom, de édesanyám, hát a nagyapám forog a sírjában, hogy te ilyeneket mondasz, hogy te elhagyod azt a vallást, amiben nevelkedtél, meg szóval azt mondja, édesfiam, amióta te papnövendék vagy, én azóta láthattad, tapasztalhattad, én ide járok a barátok templomába misére. Az a meggyőződésem, hogy ebben a templomban itt jelen van Jézus, én ezt a Jézust akarom, és milyen fájdalmas lenne nekem, hogy majd, amikor te az első misédet bemutatod itthon, a család oda lejárul, hogy a kezedből vegye az Úr Jézus testét, és én, mint édesanyád, ne tudjam a kezedből venni az Úr Jézus testét, átállok katolikusnak. Mondtam, anyukám, jelenkezel a barátpapnál, Gúzó György Anaklét, aki annak idején spirituálisunk is volt benne, a teológiás udvarhelyre került, jelenkezel nála, felkészít, és el lesz intézve. És az érdekesség az, hogy a szentelésemen édesanyám még unitáriusként vett részt, úgy volt jelen, és a primiciámra, ahogy hazakerültem, azon a héten Jakab püspök úr leírata szerint én kereszteltem feltételesen újra anyukámat, ugye már nem lehetett tudni, hogy a Szent Háromság nevében volt megkeresztelve, és én bérmáltam meg. Úgyhogy mondjam azt, hogy na, ha volt valami nagy felemelő, akkor ez is hozzájárult, hogy édesanyám is a katolikus egyháznak a tagja lett az én szentelésemmel kapcsolatosan.
Ez igazán megható történet. Igen, a papszentelés után akkor a segédlelkész helyeidről, hogyha mesélnél, és ottan mit tevékenykedtél, hogyan érezted magad?
Ahogy augusztusban tehát ugye mi a kihelyezésünket nem úgy kaptuk, mint most, ahogy kapják a fiatal papok. A szentelési ebéden a tányér alatt ott van a boríték, hanem nekünk ugye levélben közölték július végén, hogy augusztus 1-től Brassóban a bolonyai templomnál, tehát bolonyai plebánián leszek segédlelkész. Mondjuk az a egy évet voltam Brassóban, az az első év, az kicsit nehézkes volt. Az igaz, hogy Jakab püspök úr ugye azért személyesen is, ugye, mert fent jártam Fehérvára közben, és mondta Jakab püspök úr, hogy azért küldjük magát Brassóba, hogy a román ifjakat valaki fogja össze, és itt tanulákat tartson. Hát ott a román ifjakat tényleg két hónap alatt már 170-re gyarapodott az ifjúsági ittanra járóknak a száma. Csak hogy hát nem mindenkinek tetszett, és hát végül is az év végén, vagyis júniusban én voltam az első, aki megkaptam az áthelyezésemet Gerencére. Az érdekesség Brassóban talán az volt, hogy a román ifjakkal tényleg igyekeztem foglalkozni, de ott már felfigyeltem arra, hogy cigányok is vannak. És kinn a Noa nevezetű negyedben, hát kiárogott voltam egy barakban, hittanórát tartottam néhány gyermeknek, és cigánygyermeknek, tehát ott volt az első kapcsolatom velük. Utána pedig egy év múlva ugye Gelencére helyeztek, ott pedig észrevettem, hogy hát a magyar hittanórákon nincsen cigány. Ugyanakkor benne a faluközpontjában délelőttönként tele van cigány gyermekkel, ott ugye, hát meg is állítottam őket, hát mondom, hogy ti nem jártok hittanra, azt mondták, hogy hát mi nem járunk, mert a magyarok megvernek. Hát mondom, de iskolába se jártok, mert látom, hogy oda benne a többi gyermek ott az iskolába, hát mondják, oda sem járunk. Hát mondom, legalább hittanra jó lenne, és azt mondja, az egyik cigány gyermek azt mondja, hogy hát jöjjön fel maga hozzánk. Aztán megegyeztem velük, hogy hétfőn és szerdán délután 5 órakor ott leszek náluk. Legelső alkalommal az utca végén, ott fent ugye a falunak a felső végében van a Varánca nevezetű falurész, ott laktak a cigányok, és a Varánca szélén biciklivel érkeztem, és legalább 30 gyermek várt rám. Magánháznál, annak igen, ez veszélyes dolog volt, ugye, mert csak hittanteremben szabadott hittanórát tartani, de magánháznál beindítottam nekik a hittanórát, és hát márciusban kellett az első áldozást megrendezzük, mert utána mondták a gyermekek, hogy jön a motor, és megyünk munkára, vitték őket mezőgazdasági munkára, ugye a szülőkkel együtt mentek, úgyhogy márciusig meg kellett legyen az első áldozás. 83 első áldozó gyermek, és 30 pár rendezte a házasságát a cigány gyermekek, első áldozó gyermekek szülei közül. Úgyhogy ott volt az első ilyen, mondjam úgy, hogy cigánypasztorációs sikerem. Onnan egy év után megint tovább helyeztek, mert nem elég, hogy a cigány gyermekekkel is dolgoztam, hanem fenn a szondánál ott voltak valami román munkások. Húsvét előtt találkoztam velük a központos, hallom románul beszélnek, és oda szólok hozzájuk, hogy ugye a szondánál dolgoznak, igen. Hát mondom, itt van a húsvét, akkor pont abban az évben a román, pontosabban az ortodox és a katolikus húsvét egybeesett. Mondom, húsvétre hazamennek, és nem, itt kell maradjunk dolgozni. Na mondom, akkor húsvét vasárnapján délután feljövök magukhoz, tartok egy misét, jó lesz-e? Hát kiderült, hogy nagyon sok románul beszélő csángó is volt, ugye, tehát katolikus is volt közöttük. Úgyhogy húsvét vasárnapján felmentem, délután tartottam nekik egy román misét, húsvéti misét. Aztán ennek a büntetése volt, hogy június végén megint kapom ugye a áthelyezést, akkor már Remetére. Hát,
Gyergyó Remetére.
Gyergyó Remetén egy olyan 8 évem következett Orbán Laci bácsi mellett, akiről az volt a hír, hogy hát ugye a javítóintézet, mert hát a fiatal papok rettegtek tőle, mert hát szigorú volt. Én pedig csak annyit tudok mondani, hogy igazából nem is szigorú, hanem következetes volt. Tudta, hogy a papi munkát hogy kell végezni, és a fiatal papokat is ebbe a komoly, becsületes papi munkába akarta bevezetni. Hát így töltöttem el Gyergyó Remetén 8 évet, életem legszebb papi évei ott voltak. Hát mondhatnám úgy, hogy fiatal papként ugye nem volt adminisztrációs munka, meg stb., hanem igazából a papi hivatás, ugye, tehát hittanórákat tartani, keresztelni, esketni, stb., úgyhogy igazából nagyon, nagyon szép 8 évet töltöttem. Ahhoz, hogy aztán 1991-ben Bálint érsek úr tudomásomra hoz, hogy most már 10 év papság után ideje volna, hogy plebániára kerülj. Hát így kerültem aztán Sepsi Szent Győzze a Szent Gellért plebániára, ahogy beköltöztem, két nap múlva szöng a telefon, és azt mondta Bálint érsek, hogy András, azért helyeztelek Sepsiszentgyörgyre, hogy valakinek gondja legyen az őrkői cigányokra is. Hát így sikerült, hogy az őrkői cigányokkal felvettem a kapcsolatot. A nővérek, ugye Teréz anya, leányai akkor kezdték építeni a templomot és a rendházat. Itt fenn az őrkön, tehát mondjam úgy, hogy a cigánytelep szélén, és akkor feljárogattam. Összegyűjtöttem a gyermekeket, kint az épülő templom előtt még fotbaloztunk egyet-kettőt, aztán becsologattam őket a templomba, az épülő templomba, megtartottam a hittanórát nekik, így aztán összebarátkoztam velük.
És azóta is ott végzed a pasztorációs munkádat?
Hát erre azt mondom, hogy Istennek legyen hála, mert végül is úgy mondhatom, hogy 91-től foglalkozom a cigánypasztorációval, de 96-tól csak ezzel foglalkozom.
Igen, hát ennek én is részese voltam, mert egy évig voltam nálad gyakorlati ébes. Nagyon szép évre emlékezem vissza, nagyon sok tapasztalattal és élménnyel. Na, a cigánypasztorációról, hogy egy picit beszélsz, egy pár élményt, akár humoros jelenetet is, ha elmondanál.
Hát talán pont azzal kell kezdenem, hogy a cigánypasztorációban, ami a legfontosabb, tehát kezdjük mindig a gyermekekkel. És amikor én láttam ezeket a csillogó szemű gyermekeket, akiket sikerült a fotbalozás után bevinni a templomba, és mikor láttam, hogy mennyire szomjasok arra a tudásra, és még valamit, mennyire szomjasok arra a szeretetre, amit az egyházon keresztül Jézus szereteteként megélhetnek, hát mondjam úgy, hogy öröm volt velük foglalkozni. És milyen érdekes, hogy ahogy aztán végül is ugye a 92. augusztus 15-e óta a templomban ugye most már szentmisa van, és pont a gyermekek voltak azok, akik hozták lassanként a szülőket is. Úgyhogy igazából a pasztoráció közöttük azzal kezdődött, hogy a gyermekek és utána a szülők. Na most a cigánypasztorációnak, de ez azt hiszem, hogy érvényes, és nem tévedek, igen, érvényes ez minden népnek a pasztorálásában, hogy emberként kezeljem a híveket. Mert a cigányaim, amikor megérezték, hogy én emberként közeledek hozzájuk, és emberszámba veszem őket, akkor már ők is úgy közeledtek hozzám, hogy ime ez a pap, aki szeret minket. Hát mondjuk a pasztorációnak sok-sok öröme volt, és a nehézség, hogy például amikor már úgy beindult az első csoporttal, kezdtem ugye a hittanórát, és ott is közel 90 gyermek, ami azt jelentette, hogy mit tudom én, 4 évestől fel 20 évesig az első csoport, akikkel foglalkoztam, és hát egy alkalommal bevittem a képes Bibliát, körbeadtam, na nézegessétek a képeket. Egy olyan nagyobb bacskának mondom, hogy na ott a kép alatt, akkor légy szíves, olvasd, hogy milyen szöveg van, mit írnak ott, mi. Azt mondja a gyermek, nagyobb bacska, hogy hát én nem tudok olvasni. Hát mondtam, te iskolában, hát voltam, 2 évet jártam, de ugye a betűket nagyjából látom, ismerem, de nem tudom összeadni. És kiderült, hogy a csoportból senki sem tudott olvasni. Ez annyira megrázott engem, hogy elhatároztam, hogy itt nekünk muszáj iskolát létesíteni. Aztán 93 őszétől úgy nagyjából beindítottuk a oktatást, akkor még ugye létezett Szentgyörgyön a mostani hittanár képző teológiai kar, kihelyezett osztálya, és ott latint tanított a jövendő hitoktatóknak, és egy alkalommal elmondtam egy olyan október vége fele, elmondtam, hogy hát mivel küszködök, hogy próbálom írni, olvasni és tanítani a cigány gyermekeket, és milyen jó lenne, hogy a jövő hitoktatói közül egy páran jelentkeznének, hogy besegítenének nálam odafent. Aztán két hét múlva, hogy Kocka Ágnes, Kocka doktor úrnak a leánya, aki egészségügyben dolgozott, akkor egy fogászaton dolgozott, asszisztensnőként, és járta is ezt a teológiai kurzust. Szégyelte, hogy senki nem jelentkezett, és jelentkezett, hogy majd besegít. Úgyhogy igazából így indítottuk meg az iskolát, hogy hát én hittant tanítottam, ő pedig tanította írni, olvasni a gyermekeket. És akkor fordítva, és akkor 20 perc írásolvasás, egy ének, 20 perc hittanóra, megint egy ének, stb. Úgyhogy így teltek az órák. Aztán ő szerzett még tanítókat, mégpedig olyan tanítókat, hogy az egyik például pincér volt, eredetileg megszűnt a munkahelye, a másik fényképész volt, megszűnt a munkahelye, és így verbuválódott össze az első, mondjam úgy, hogy tanítókar, úgyhogy 94. január 1-én hivatalosan is beindulhatott a Néri Szentfülöp általános iskola állami elismeréssel, államilag is hivatalosan működhetett, és arra már 6 tanító is volt. Úgyhogy így aztán Kocka Ágnes lett az iskolának az igazgatója és hitoktatója, és beindult a tanítás, ahova Istennek legyen hála, Karácsony Tibor is jött tanítani.
Nagyon szép volt az év is, aztán utána mentem a teológiára.
Így van.
Kedves hallgatóink, a Mágos András atyával készült tanúságtétel, report befejező részét jövő héten ugyanebben az időben hallhatják itt a Mária Rádióban. Ha tehetik, tartsanak akkor is és addig is velünk. A viszonthallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!